A mondani valóm igéje egy kemény ige, Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében olvassuk ezt a 13. versben. Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Isten szava, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. A reformációra emlékezünk tehát, hálát adunk Istennek azért, amit a reformációban kaptunk. Bőven van megköszönni való az elmúlt hetek, elmúlt 10 nap rendezvényei egymás után sorolták elő, hogy történelmileg, irodalmilag, tudományosan, társadalmilag milyen ajándékokat kaptunk a reformációtól. Valóban nem tudjuk ezt méltóképpen megköszönni. Személyesen vallást teszek róla, hogyha a mostani eszemmel még egyszer születhetnék, és rendelkezésemre bocsátanák azt, hogy hol akarok felnőni, hát azonnal mondom, ha a mostani eszemmel dönthetnék, aztán én a református egyházban kívánok felnőni, mert ez az az egyház, amelyikben a legszabadabban, a legtágasabban, a legboldogabban lehet megélni az Isten szeretetét, a kegyelmet, amelyik a Bibliát a kezembe adja, és szabaddá tesz arra, hogy a Biblián gondolkozzam, örüljek a Bibliának, gondolkozzam felőle, és így éljem életemet. De vallomást kell tennem arról is, hogy amikor az előző napokban kerestem, hogy vajon mi a méltó ige a mostani ünnepnapnak a alapigéjének, akkor nem találtam olyan igét, pedig szívesen vállaltam, hogy olyan igét, amiben arról van szó, hogy hát emberek, üljünk össze, aztán örüljünk a múltnak, dicsekedjünk, büszkélkedjünk, hogy milyen nagyszerű múlt van mögöttünk. Nem találtam ilyen igét, az ellenkezőjét annál bővebben. Remélem, nem veszitek ünneprontásnak, hogyha a Biblia szellemében szólok hozzátok a reformáció ünnepéről. Az Ézsaiás könyvének a későbbi részében találunk egy nagyon meggondolandó igét, 43. fejezet azt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az útat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Ez egy méltó reformációi ige. Ne a múlton tűnődjetek, hanem legalább annyira, vagy még inkább előre tekintsetek, mert újat cselekszik az Isten. Dicsőítjük Istent azért, amit régen cselekedett, de nem táborozzunk le az emlékezésnél és az örömnél, a hálaadásnál, hiszen a mi Istenünk örök új Isten, és most is újat cselekszik. A másik ige bizony még keményebb ige ennél. A Máté írása szerinti evangéliumban Jézus szól. Ez már bizony ünneprontásnak számít, ha nem Jézus mondaná. Síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Hát ez bizony kemény ige, és nem is merném magamtól vállalni, hogy ez legyen a mondani valómnak az alapigéje. De ez, amit Ézsaiás könyvében olvastam az első fejezetből, ez olyan, hogy vállalom azt, hogy igen, ennek az igének a jegyében szólok a reformációra való emlékezés ünnepnapján. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünnepeket, az ünneplést. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Na miért kell erről beszélni? Fenyeget az a kísértés, hogy a bűn és az ünneplés összekapcsolódik, vagy fordítva az ünneplésbe bűn keveredik? Bizonyára fenyeget, akkor nem írta volna Ézsaiás, ha nem lett volna ez akut veszély. Ézsaiás úgy látta, hogy nagyon szeret a nép ünnepelni, de belekeveredik a bűn az ünneplésbe. Az ünneplés, mintha kiemelt alkalom volna arra, hogy bűn kapcsolódjék az ünnepléshez. Bűnt és ünneplést nem szenvedhetek, mondja a Károli Biblia. Együtt nem szenvedhetem. Ez azt jelenti, hogy az Isten ajándéka, ami kezünkben beszennyeződik. Röviden ez a teológiai háttere ennek az igének. Bűn és ünneplés. Az ünneplésben Isten keresés, Isten találkozás, isteni ajándékok átvétele, megköszönése történik, és ott leselkedik árnyékként e boldog ünneplés körül a bűn is. És ebből az következik, hogy nem jó ünneplés az, amelyik nem tudatosítja ezt a helyzetet. Most például 93. október 31-én magyar reformátusokat, minket milyen bűn fenyeget az ünneplés során? Hát bizony ki kell mondani, például a gőgnek a bűne, hogy mi reformátusok, mi kemény nyakú vagy vastag nyakú kálvinisták vagyunk. Hálát adunk Istennek, hogy nem vagyunk olyanok, mint a katolikusok, akik kiskorok, akik a pápa szolgaságába finnódnak, és így tovább. Mi reformátusok vagyunk. Lehet ilyen gőg, ilyen felfúalkodottság, ilyen magabiztosság, hogy mi tudjuk. A református tanítás tiszta tanítás. Azt csak követni kell. Bizony testvérek, fenyegeti az elbizakodás, a magabiztosság, a gőg, a másiknak a lenézése. Fenyegeti a mi ünneplésünket, és oltalmazzon meg Isten minket az ünneplés beszennyeződésétől. És ezért én így mondom az igét, hogy bűnbánat nélkül nincs igazi ünneplés. Minden ünnepléshez oda tartozik szorosan a bűnbánat. Akár úgy, hogy visszaemlékezünk 1517. október 31-ére, akár erőző nemzedékeinkre, és ünnepeljük őket, akár gályarabokat, vértanukat. Meggyőződésem szerint, mivel ennyire fenyeget, hogy a bűn oda lopakodik az ünnepléshez, eleve úgy lehet védekezni ez ellen, hogy bűnbánattal ünnepelek. És a reformáció emlékét is bűnbánattal kell hordozni. Amit elősoroltak az előadók, meg még ma délután is a Calvin téren is lesz egy nagy emlékünnepé, és ott elmondják, hogy a reformáció az egész emberiséget hogy meggazdagította. Ez így van, legyen áldott Isten érte. Valóban az, hogy anyanyelven olvassuk a Bibliát, az, hogy iskolák nyíltak, meg az, hogy a gyerekeknek, embereknek a analfabétizmusából ki akarták hozni őket, és írni, olvasni, gondolkozni akaró, tudó embereket neveltek, és sorolhatnám végtelenség. Ezért mind-mind hálát kell adni. De tudnunk kell azt, hogy vannak történészek körülöttünk, meg vannak valláskritikusok körülöttünk. Vannak gondolkodó emberek körülöttünk, akik gondosan megnézték, hogy hogy is volt az a 16. századi reformáció. És bizony voltak bűnök. És hogyha letagadjuk ezeket, azt mondjuk, hogy ez ünneprontás, elbeszélünk, ha letagadjuk a reformációval együtt járó nyomorúságokat, akkor nem lesz érvényes a dicsekedés az, hogy mi mindent kaptunk a reformációban. Nagyon szeretem Luther Mártont, emberileg rokonszenvesebb figura volt, mint Calvin János, ezt meg kell vallani. Calvin szigorú volt, merev volt, Luther vidám volt, derűs volt, emberek voltak mind a ketten, másféle karaktervonásokkal, tiszteljük őket, de látnunk kell azt, hogy a koruk gyermekei voltak ők, és olyasmit is cselekedtek, amit nem az Isten mondott nekik. Lutherre nézve csak mondom azt, hogy nem értette a parasztlázadást. Igenis jóváhagyását adta az, hogy véresen, könyörtelenül vessenek véget a parasztok mozgolódásának. Nem a békesség, hanem a megbüntetés embere volt. És ami még fájdalmasabb, bizony ki kell mondani, hogy Luther Márton antiszemita volt, keményen, erősen. De hát ez nem az ő személyes bűne volt. Az egész középkori kereszténység véresen, gyilkosan antiszemita volt. Isten gyilkos volt a zsidó nép, és ahol lehetett, büntették őket. És ebben benne van, sajnos, ezt ki kell mondani, benne volt Luther Márton is. Vannak olyan mondata, hogy török és zsidó az egy kalap alá esik, és írtani kell őket, mert Isten ellenségei. És ami drága jó Calvin Jánosunk is, bizony, ott van a mágia tüze Genfben, Szervé Mihálynak a megégetése. Ha efelett nem tartunk bűnbánatot, akkor nem igazi a mi ünneplésünk. Persze mondhatjuk azt, hogy ezreket égettek meg. Nálunk egyetlen egy volt, Szervé Mihály Genf városában. És ott is lehet tényleg tisztázni, nem volt olyan nagy szerepe Calvinnak, sőt, nem neki volt a szerepe, hanem a magisztrátusnak. És itt tehát történelmileg lehet ezt mindenféleképpen magyarázni, és igaz a magyarázat, de a tény maradt, hogy egy embert a vallási másféleségéért Genf városában megégettek a reformáció idejében. Ezeket mind igenis becsületesen tudomásul kell venni, és így kell dicsőíteni Istent. A mi vallomásunk az, hogy soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség, és annál nagyobb a dicsősége Istennek, ha látjuk azt, hogy ezeken az embereken át végezte el a reformáció munkáját. Ezeken, akik ennyire benne éltek a korukba, akik nem tudtak kiemelkedni koruknak a szemléletéből, a zsidó gyűlöletéből, a parasztok megvetéséből, és így tovább. Az idegen hitűek iránt türelmetlenek voltak. Ezek közt adta Isten a reformát. Igen, ezekben. Ezek által, az emberek által adta a reformációt, adta a hitnek a csodálatos megújulását, a kegyelemnek a csodálatos evangéliumát, de ezeken át, és ismét mondom, soli Deo gloria, nem Calviné a dicsőség, és nem Lutheré a dicsőség, egyedül Istené a dicsőség. Ennyit a múltról. Meggyőződésem szerint a reformáció egyik legnagyobb ajándéka az, hogy Ecclesia Semper Reformari Debet, latin mondat, magyarul ezt jelenti, az egyházat mindig meg kell újítani. Én azért vagyok boldog református, mert nem kötnek meg végérvényes dogmák. Igenis, nem végérvényes egyetlen dogma sem református módon. Katolikus úr lehet. A református hitvallást tesz azzal, hogyha a Bibliából ennél jobbat, újabbat fölismerek, akkor az lesz érvényes. Semper reformari, mindig megújítani az egyházat. És ha van szomorúságom, ezt is elmondom azt, hogy egy nem reformálódó egyház ünnepli a reformációt. Ez önellenmondás. Ahol lendületesen folyik egy egyházban a reformáció, ott van létjogosultság annak, hogy a reformátorokat ünnepeljék. Ahol megmakacsolja magát egy egyház, a régi dogmába is azt mondja, hogy Calvin, azt hiszem, leginkább Calvin tiltakozik ez ellen. Tehát Semper Reformari, örök reformáció. Én ennek vagyok az embere, hogy örök reformáció. Nem azt jelenti, hogy újat találunk ki. Jézusnál jobbat nem lehet kitalálni. A kegyelemnél jobbat nem lehet kitalálni. A Bibliánál jobbat nem lehet kitalálni. Itt arról van szó, hogy a világ változik, az emberek gondolkodása változik, a szavak változnak. Most kaptam egy amerikai barátomtól egy teológiai dolgozatot, aminek ez a címe, hogy sebességváltós teológia. Úgy derült, hogy ennek olyan amerikai szaga, íze van, sebességváltós. És szépen kifejti, hogy igenis különböző sebességeket kell bekapcsolni, amikor az Isten ismeretét hirdetik. Lehet, hogy bizarr, lehet, hogy szokatlan, de reformátori lendület van benne, hogy a mai embernek, aki a sebességváltót váltogatja örökké az autójába, ha csak nem automata autóval jár, de még akkor is ő avatkozik bele a sebességbe. Ebben a világban a kereszténységet is rá kell állítani, hogy különböző helyzetekben, különböző sebességgel hirdetem az evangéliumot. Tehát testvérek, vallom azt, hogy érvényes a Semper Reformari elkötelezése ma is. És hogy ez konkrétan mit jelent, sokat jelent, és egyetlen dolgot mondok most róla. Egy kicsit részletezem aztán. Egyetlen, hogy mit jelent konkrétan ma a Semper Reformari. A testvérek, a másik nagy-nagy fogalmazása a reformációnak az, amit így mondunk, hogy egyetemes papság. A reformáció eltörölte a hierarchiát. A káplánnak atya a plébános kezet csókol a püspöknek. A püspök kezet csókol a pápának. Ha nem tudnátok, ez a legújabb enciklika, amit most kiadott a pápa, ez igazában a püspökök megrendszabályozása. Én figyelemmel kísérem különböző nyelveken a fejleményeket. Engem magamat is meglepett, hogy ez az enciklika, ami most kijött a szexualitás kérdésében, nem utolsó sorban, sőt elsősorban, ez az enciklika elsősorban a püspököket dorgálja meg, hogy miért nem vigyáztok a fegyelemre a ti püspökségetek alatt. Mert igenis a püspök épp úgy káplánja a pápának, mint ahogy a kiskáplán káplánja a józsefvárosi plébánosnak. A püspöknek is igenis haptákba kell vágni magát, és engedelmeskedni kell. Egy olyan enciklikának, amelyik megy vissza 1000 évvel, igenis ki kell mondani azt, hogy megy vissza, és megint elhangzik az a képtelenség, hogy a szexuális életnek akkor van jogosultsága, ha belőle gyereket várnak. Megint megyünk vissza felé a középkori szemlélet felé, hogy az a szexualitás, amiknek nem kifejezetten gyereknemzés a célja, az már paráznaság, akkor is, hogyha a házastársak élik a szexuális életet. E felé megyünk vissza, nem a reformáció felé. És a püspököknek kezet kell csókolni. Tessék, hogyha ezt az összefüggést látjuk, akkor az én szívemben nagy hála születik, hogy református vagyok. Nincs ez a hierarchia, amelyik megparancsolja nekem, hogy mit kell hinni, amelyik beavatkozik a hálószobámnak a titkaiba. Nincs ez a hierarchia, hanem Isten nagykorú gyermekének élhetem meg magamat, és a lelkiismeretemet a Szentírás által megnevelt, megtisztogatott lelkiismeretemet tehetem ítélő bírámmá. A lelkiismeretem által Istent, és Istent a lelkiismeretemen át. Az egyetemes papság. Itt arról van szó, testvérem, hogy református vagy te? Mert ha református vagy, akkor az egyetemes papság szolgálatát végzed. Szép ez az eszme, hogy egyetemes papság, de ez elkötelezés jelent. Mint ahogy mondtam, a keresztelésnél is. Nem egyszerűen adatik az üdvösség, és nem kell semmit csinálni tovább, hanem igenis a keresztségben is együtt kell munkálkodni Istennel. Hát az egész életünkben Isten munkatársai vagyunk. És itt bizony a bűnbánatnak van helye. Az egyetemes papságot gyakoroljuk mi, akár ez a gyülekezet, akár ti egyenként testvéreink. Nem a papom viszi a Jézus ügyét előre, én viszem a Jézus ügyét előre. És nekem kell előre vinni, és egyenként kell előre vinni. És a gyülekezet az a csoportosulás, ahol felerősödünk arra, hogy egyenként az egyetemes papságot gyakoroljuk. Ez tehát most a mondani valóm a sokféle elkötelezésből, amire a reformáció elkötelez minket. Elkötelez minket, ha reformátusok vagyunk, egyetemes papságra. Csak még egy kicsit közelebbről róla, hogy mit is jelent hát ez az egyetemes papság? Hát nem azt jelenti, hogy mindenki egy kis prédikátor, mindenki egy kis pap a nagypap mellett. Sajnos sok hívember úgy érzi, hogy úgy érti, hogy az, hogy én hívember vagyok, az azt jelenti, hogy prédikálok minden módon, és mondom a dolgot. Meggyőződésem szerint nem ez az egyetemes papságnak a dolga. A zsidó papok egyáltalán prédikáltak, és egyáltalán a papnak a fogalmát valahogy tisztázni kellene úgy, ahogy mi Jézusban, mint a mi főpapunkban látjuk a papi tisztséget. Most konkrétan mondom, az, hogy ma Magyarországon az egyetemes papságot megéljük, ez ilyesmit jelent, hogy nyitottság, szabadság, odafordulás a másikhoz. A katolikus testvéreinknek van egy folyóirata, az a címe, hogy Érted vagyok. Érdekes cím. Nagyon komoly társaság van egy folyóirat mögött, és csinálják tényleg ezt, hogy Érted vagyok. Hát ez a papnak a dolga. Szereti a másikat, pásztorolja a másikat, imádkozik érte, közben jár érte. Nyitottság mindenki felé. Különösen hangsúlyos most ez a nyitottság, mert az egész világ megbolondul, mert az egész világ befele zárkózik. A világ tendencia nem az, hogy fogjunk kezet, hanem az, hogy bújjunk össze. Ez van a népeknek a körében, megőrültek a népek, és mindenki nagy, nem akarom mondani, hogy nagy Szerbia akar lenni, nagy Szlovákia akar lenni, nagy Magyarország akar lenni, nagy Németország, mindenki nagy akar lenni, és bezárkóznak, és megőrül a világ, és belepusztul a világ. Azért hangsúlyos már az, hogy nyitottnak lenni. Egyetemes papság ezt mondja, hogy nyitott vagyok a katolikus felé, a román felé, és mindenki felé, és viszem a szeretetemet, a bizonyságtételemet nyitottan, előítéletek nélkül. És még csak befejezésül a csattanóját ennek a gondolatnak. Az egyetemes papság azt jelenti, hogy Jézust viszem, ha tudom, Jézust viszem az embereknek. Nem az a jó református, aki döngeti a mellette, hogy én pedig nem vagyok pápista, én kálvinista vagyok. Szerintem az a jó református, aki azt mondja, hogy atyám, fia, tudod-e, hogy ki volt az a Jézus? Én ennek a Jézusnak a tanítványa vagyok. Az a jó kálvinista, aki nem emlegeti Kálvint, de sokat emlegeti megfelelő módon Jézus nevét. Jézus tanítványa vagyok. Tudod-e, hogy kit adott nekünk az Isten Jézusban? Gyere, menjünk együtt a Jézus követésének útján. Jézusban ismertem fel a végső igazságot. Jézus az erőforrásom, Jézus a vigasztalásom, Jézus a reménységem. Jézus a reménységem az emberiség egészére nézve, hogy egyszer kinyílik a szeme az embereknek, és látják a saját örjöngésüket, és Jézusban megcsöndesednek, megnyílik egy másik világ előttük. Jézusban az Isten országáról látomásokat kapnak. Ha ezt mondjuk, akkor töltjük be az egyetemes papi tisztünket. Akkor vagyunk jó kálvinisták, ha minél kevesebbet emlegetjük Kálvint, és minél többet emlegetjük Jézust. Így ünnepeljünk, testvéreink, és így menjünk vissza a hétköznapokba. Amen.